Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a Te igéd körül lehetünk ezen a vasárnapon. A Te igéd az lélek és élet, gyógyír a mi életünknek. Urunk, kérünk téged, taníts bennünket ma is igédet befogadni, igédet követni, megélni. Formálj bennünket azon keresztül. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Hallgassa meg a drága gyülekezet Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Dániel próféta könyvének 9. fejezetében, a 4. verstől a 19. versig a következőképpen. Imádkoztam Istenemhez, az Úrhoz, és vallást véve ezt mondtam. Ó Uram, nagy és félelmes Isten, aki megtartod a szövetséget és a hűséget azok iránt, akik szeretnek és megtartják parancsolataidat. Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet és lázadók voltunk. Eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. Nem hallgattunk szolgáidra, a prófétákra, akik a te nevedben szóltak királyainkhoz, vezéreinkhez, elődeinkhez és az ország egész népéhez. Neked, Uram, igazad van, nekünk pedig szégyenkeznünk kell még ma is. Nekünk, Júda férfiainak, Jeruzsálem lakóinak és az egész Izraelnek, közelben és távolban, mindazokban az országokban, amelyekbe szétszórtad őket hűtlenségük miatt, mert hűtlenek voltak hozzád. Szégyenkeznünk kell, Uram, nekünk, királyainknak, vezéreinknek és elődeinknek, mert vétkeztünk ellened. A mi Úrunk Istenünk irgalmas és megbocsát, de mi ellene lázadtunk, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Nem az ő törvényei szerint éltünk, amelyeket adott nekünk szolgái a proféták által. Az egész Izrael megszegte törvényedet, és eltért tőle, nem hallgatott szavadra. Azért szakadt ránk az eskü átka, amely megvan írva Mózesnek, az Isten szolgájának törvényében, mert vétkeztünk ellene. Megtartotta szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik bíráskodtak fölöttünk, azt, hogy nagy veszedelmet hoz ránk. Mert nem történt olyan sehol az ég alatt, mint ami Jeruzsálemben történt. Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami megvan írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az Úrhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. Ezért az Úrnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Mert Istenünk, az Úr, bármit cselekszik is igaz, csak mi nem hallgattunk a szavára. Most azért, Urunk, Istenünk, aki kihoztad népedet Egyiptomból, erős kézzel, és olyan nevet szereztél magadnak, amely ma is híres, vétkeztünk, bűnbe estünk. Urunk, bár te mindenben igaz vagy, forduljon el lángoló haragod városodtól, Jeruzsálemtől és Szent hegyettől. Mert a mi vétkeink és elődeink bűne miatt gyalázták Jeruzsálemet és népedet mindazok, akik körülöttünk vannak. Hallgasd meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre önmagadért, ó Urunk. Istenem, fordítsd felén füledet, és hallgass meg. Nyisd ki szemedet, és lásd meg, milyen pusztulás ért bennünket, és azt a várost, amelyet a te nevedről neveztek el. Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! Önmagadért, Istenem, hiszen a te nevedről nevezték el városodat és népedet. Amen.
Amen. foglaljunk helyet. Szeretett drága gyülekezet, a mai vasárnapon Dániel próféta könyvéből van a kijelölt ige szakaszunk, egy hosszú ige szakasz, egy bűnvalló imádság az, amit felolvastam. Ennek az igének az értelmezéséhez és megértéséhez elengedhetetlen a kortörténeti ismeret. Dániel az Úr profétája volt, egy igaz ember, de megélt négy uralkodót. Négy idegen uralkodót. Mégpedig Nabukadnetszár idejében még ifjú volt. Amikor Nabukadnetszár Babilon királya bevonul Jeruzsálembe, Júdeába, és a földdel teszi egyenlővé. És bekövetkezik Izrael népének életében az Isten ítélete. Mert az, hogy Nabukadnetszár elfoglalta Jeruzsálemet, és az, hogy Izrael népe fogságba került, az Isten ítélete volt. Ide el kellett jutni a népnek, hogy Isten megítélje őket. Mert nem ez az Isten elsődleges lépése Izrael népének életében, hanem ez már annak a következménye, hogy a nép nem élt Isten iránti engedelmességben. Hogy a nép nem imádta azt az Istent, akit imádniuk kellett volna. Hogy a nép elhagyta az ő urát és Istenét. Ahogyan az igében olvastam, imádkozik Dániel, hogy utolért bennünket az eskünek az átka. Milyen eskünek? Milyen átka? Annak az eskünek, ami Isten és az ő népe között született szövetség, és Mózes könyvében olvashatunk erről, azt az esküt, amit a nép tett és fogadott, és persze mondhatjuk, más nép tette, máskor fogadták, most már mások éltek ott, persze, csak nem felejtsük el, hogy az atyák bűne sokszor a fiakon is megjelenik. De nem csak a bűn jelenik meg, hanem az áldás is, kedves testvérek. Mindkettő megjelenik. Hogyha valaki az Isten útján jár, és engedelmességben él, azt az Isten meg tudja pecsételni és megáldja. De amikor valakinek rendezetlen az élete, akkor arra ne várjuk az Isten áldását és pecsétjét. Mert Isten azt nem tudja megáldani. Az igazat, a tisztát meg tudja áldani, de a rendezetlent nem. És mit mondok én igaznak és tisztának, hiszen mi mindannyian vétkezünk és mindannyian bűnbe születünk. Az igaz és a tiszta az, aki felismeri a vétkét. Aki felismeri, beismeri, megvallja és bocsánatot kap rá. Ennek a csodának kell valahogy megtörténnie az egyéni életünkben, és ennek a csodának kellene jelen lennie Izrael népének életében is. De amikor Dániel proféta élt Sihederként, akkor a valóság az volt, hogy Istent elfelejtette a nép. Vajon nem olyan világban élünk ma is, amikor Istent elfelejti a nép? Még sokszor a keresztények is elfelejtik, akik önmagukról azt mondják, hogy ők hívők. Még sokszor önálluk is Isten háttérbe kerül, és más kerül előtérbe. A vigadozás, a vigasság, az élvezetek, a szórakozás, vagy lehetne tovább sorolni, vagy a hobbi. És nem az Isten van az első helyen. Mert az a parancsolat, hogy szenteld meg az ünnepnapot, persze nem kell ebből törvényt csinálni, hogy az azt jelenti, hogy nekem kötelező ott lenni minden vasárnap. A jó az, hogyha azért vagyok ott minden vasárnap, mert belülről a szívem vágyódik erre, hogy én ott legyek. Mert tudom nagyon jól, hogy egyetlen egy napomon sincs áldás, ha én Isten nélkül élem azt. És nem az Istennek van szüksége rám, nekem van ő rá. Nagyon nagy szükségem. Nap, mint nap. És mi a hétből az az egy nap, az az egy óra, az a két óra, amit akkor ott, az Isten tiszteleten. Azért vagyok, hogy az Isten igéjét hallgassam, hogy az engem formáljon, hogy az a szívemet érintse meg, és változást hozzon az életembe. Ha nem hoz változást, akkor ott valami baj van. Akkor süketek a szívek, a fülek. De Isten azt akarja, hogy változást hozzon. És van, amikor az ember életébe, így mondom, kemény ítélet kell ahhoz, hogy végre elgondolkozzon a nép. Dániel siederként elkerül Babilonba, a nagy birodalomba. És már akkor ott kitűnik az ő bölcsessége. Miért? Mert vele van az Úr, mert az Úr szerint akar élni. Nem sokan voltak Izraelben, akik igyekeztek az Úr útján járni, de Dániel azok közé tartozott. Dániel az Úr profétája volt. Az első hullámban vitték el őt és a családját. Az első hullámban, mert hogy több hullámban telepítették ki, vagy ma már telepítésnek mondanám, de hát végül is az volt, fogták és elvitték fogságba a földjükről egy másik országba, hogy ott szolgáljanak. És először a befolyásos családokat hurcolták el Jeruzsálemből, innen tudjuk, hogy Dániel, ő egy ilyen családból származott, egy ilyen júdabeli arisztokrata családból, és amikor Babilonba kerül, akkor ott is Isten vele van. A mélységben is Isten vele van, és az Istenhez való ragaszkodásának, az Istenhez való engedelmességének köszönhette az, hogy a nehezek közepette is Isten mindig megőrizte őt. Mert nem azt jelenti a hívő élet, hogy nekünk nem lesznek nehezek az életünkbe, dehogy nem. Mindenkinek vannak nehezek az életébe, csak nem mindegy, hogy azt hogyan harcolja meg az ember. Hogyan megy azon keresztül, mit lát meg belőle, és észreveszi, hogy Isten mire tanítja azon keresztül. Nabukadnezár, tehát az, akinek az idejében elkerült Dániel Jeruzsálemből Babilonba. Dániel még akkor is ott van, amikor Nabukadnezár már nem él, és Bélszakkár, a káldeusok király, ez Nabukadnezár fia volt, a király, és az 5. fejezetben olvashatunk arról, amikor, és biztos, hogy vannak, akik bibliaórára járnak, és ezeket a történeteket jól ismerik, hiszen most a bibliaórai sorozatoknak Dániel proféta a biblia tanulmányozás alapja. És Bélszakkár volt az a király, aki nagy lakomát rendezett, nagy vigasságban élt, mindene megvolt. Néha úgy tűnik, hogy igen, azoknak jobban megy a dolga, akik nincsenek az Úrban. És ugye ő megteszi azt, hogy erre a nagy vigasságra behozatja a Jeruzsálemből, a jeruzsálemi templomból elhozott, elrabolt szent edényeket és kelyheket, és abból isznak és esznek, és megítéli ezt az Úr. És egyszer csak azt látja, hogy egy kéz ír a falra valamilyen szöveget, és nem tudja értelmezni, hogy mi az a szöveg, amit ő ott lát. Hogy mit jelent ez. És persze senki nincs, aki ezt értelmezni tudná, egyedül Dániel, az Úr profétája, az Úr embere. És ezt mondja neki Bélszakkárnak Dániel, az 5. fejezet 22. versétől, hadd olvassam, de te, Bélszakkár, aki a fia vagy, mármint Nebukadnezárra gondol, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak, és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed, és minden utad, nem dicsőítetted. Azt az Istent, akinek kezében van az életed, és minden utad, nem dicsőítetted. Mert arra vagyunk teremtve, hogy Istennel közösségben legyünk, és az életünk Isten dicsérje. Akkor van a helyén, akkor van áldás rajta. Hogyha elhagyjuk az Urat, akkor csak azt tudja az Úr nekünk mondani, amit akkor ott Bélszakkár királynak üzent, Dániel profétán keresztül, mégpedig azt üzente neki, hogy számba vette Isten a te királyságodat, megmérte azt, és a mérlegen könnyűnek találta, és felosztotta a királyságodat Isten a médek és a perzsák uralkodója között. És még Bélszakkár azon az éjszakán meghalt, a méd Dáriusz pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dáriusz és Cérusz, a méd és a perzsák uralkodója. Jön a harmadik és a negyedik uralkodó, Dániel még mindig él és szolgálja az Urat. És természetesen Dánielnek Dáriusz ideje alatt sincs könnyű dolga, mert bár Dáriusz bölcs király volt olyan szempontból, hogy észrevette Dánielnek a kiválóságát, és észrevette azt a bölcsességet, ami benne van, és az országában főemberek közé helyezte, három főkormányzót rendelt az ország élére, és ezek közül az egyik Dániel volt. Egy Júdeából hozott rabszolga. Milyen érdekes, eszünkbe juthat talán József története. Ő is egy rabszolga volt, ugye? Egy Egyiptomba került rabszolga, aki Egyiptom második legnagyobb embere lett. Miért? Mert az Úr a rabszolgasorsból is fel tudja emelni az övét, ha úgy akarja. Nem minden uralkodó uralkodik Isten akarata szerint, úgy, ahogy az Isten előtt kedves. De ő tudja, hogy mit, mikor, miért enged meg. És egy valami biztos, hogy Izrael népének életében megengedte a babiloni fogság 70 esztendejét a nép hűtlensége miatt. Megítélte Isten az ő népét. Megbüntette Isten az ő népét. Vegyük ezt nagyon komolyan, hogy kegyelmes a mi Urunk, mert kegyelmes Urunk van Krisztusban, de a bűnt megítéli. És milyen jó, hogyha halljuk az igét, és fölkapjuk a fejünket, és mi azt tudjuk mondani, hogy Uram, nem akarom, hogy megítélj engem. Uram, azt akarom, hogy lássam a bűneimet, és bánjam azokat, és bocsáss meg nekem. És Uram, le akarok eléd borulni, és le is borulok. Mert Isten ezt szeretné látni a mi életünkben. Mert hiszem, hogy nagyobb az Isten kegyelme, mint az ő ítélete. De csak akkor tud a kegyelem érvénybe lépni, hogyha le tudok borulni elé. Hogyha az ember nem tud leborulni Isten előtt, akkor az ítélet marad érvényben. Értjük ezt az összefüggést? És igen, olyan ítélete is van Istennek, ami kihat arra az emberre is, aki leborul Isten előtt. Hiszen Dániel leborult Isten előtt, mégis elhurcolták Babilonba a többiekkel együtt. De vegyük észre, hogy elhurcolták Babilonba, de Isten ott tudott vele lenni, és ott is tudta az ő dicsőségére, szolgálatába állítani. És fölemelni, és rajta keresztül mutatni az ő hatalmát. Hogyan és mi módon? Hát vegyük észre például, én megmondom őszintén, amikor olvastam ezt a történetet, még el is sírtam magamat ma reggel. Annyira meghatotta a szívemet. Annyira meghatotta ez a történet, amikor olvastam, a Dániel proféta könyvében ezt a történetet kifejezetten, ami Dáriusz idejében történt vele. Mert Dáriusz idejében egy olyan helyzetbe került Dániel, amikor persze, mert ilyen az élet, ilyen a történelem, minden ilyen körülöttünk, a hívő embernek sose volt egy gyaloggalopp az élete, meg senkinek sem az itt. Az történt, hogy nagyon sok volt az irigye. Nagyon sokan akarták törbecsalni, valami fogást találni rajta, hogy valahogy, már így mondanák csúnya szóval, hogy valahogy kicsinálják. De nem tudták. Nem tudták, mert igaz ember volt. Nem találtak rajta foltot, nem találtak a munkájában hiányt. Nem volt korrupt, és lehetne tovább sorolni. Nem találtak benne hibát. És akkor kitalálnak egy gonosz rendeletet, és azt mondják Dáriusznak, Dáriusz, ezt a rendeletet fogadd el. Ez egy olyan rendelet, ami jó lesz. Miről szól ez a rendelet? Arról szólt a rendelet, hogy 30 napon át senkihez nem imádkozhat senki az országban, egyedül a királyt kell imádni. Senki ne imádkozzon senkihez. Mert tudták nagyon jól Dáriuszról, ismerték őt, hogy Dáriusz napi 3-szor imádkozott. Térden állva. Le van írva róla az igében. Minden nap, napi 3-szor imádkozott térden állva. Kedves testvérek, mi hányszor imádkozunk térden állva? Egyáltalán. Hányszor imádkozunk? Egy nap, vagy egy héten? Hányszor imádkozol a házasságodban feleség és férj együtt? Persze mi is járhatnánk jobban élen, mert tudom, hogy van, amikor elmarad, de azért igyekszünk. Hol én mondom, hol Krisztián mondja, imádkozzunk, mielőtt lefekszünk. Együtt. Ne csak külön-külön. Együtt. Hol van ez jelen a hívő ember életében? Mert jelen kellene, hogy legyen. Látjuk Dáriusznál. Napi 3-szor imádkozott térden állva. És ezt tudták jól az ő ellenségei, és ezért hozatnak egy olyan törvényt, hogy tilos imádkozni más istenhez. Egyáltalán bármilyen istenhez stílus imádkozni. És Dániel mit tesz egy ilyen szorongattatott helyzetben, mert ez egy szorongattatott helyzet? Imádkozik tovább. Mert vannak az életünknek olyan helyzetei, amikor nem lehet megalkudni. És ha egy ilyen helyzetről van szó, hogy tőlem azt kéri valaki, hogy én ne imádjam az én Istenemet, hogy én ne imádkozzak, hogy én ne adjak neki hálát, én ne boruljak le előtte, azt én nem tarthatom meg. Mert vannak dolgok, amiben nem lehet megalkudni. És az imádság, az Istenhez való ragaszkodásunknak ez a terület, ez egy ilyen terület. Az Istennel való kapcsolata az embernek az egy ilyen terület, amiben nincs megalkuvás. És Dániel imádkozik tovább. És akkor mit olvasunk a 6. fejezetben? Azt olvassuk a 6. fejezetben, hogy akkor azok az emberek oda siettek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király, nem írtad-e alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, az dobják az oroszlánok vermébe? A király így válaszolt, de igen, így van. A médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidó foglyok közül való Dániel semmibe vesz téged, pedig nem semmibe vette a király, csak nem vette semmibe az ő istenét. Ó király, semmibe veszi azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában 3-szor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dánielen, hiszen ismerte Dánielt, nagyon jól ismerte őt. És nem tud mit tenni a király, mert a szava az köti őt. Azért gondoljuk végig. Köti a rendelet a királyt. És a végén Dániel az oroszlánok vermébe kerül. Bennünket nem köt az Isten igéje? Az Isten népét ugyanúgy kötötte a szövetség, amit egykor kötött Isten az ő népével. Csak elfelejti az ember a szövetséget, és elfelejti az ember az Isten szavát. Hát honnan ismernénk Isten szavát, ha nem az ő igéjéből, ha nem a Biblia tanulmányozáson keresztül, ha nem az ige hirdetéseke által, az ige tanulmányozás által. És akkor Dánielt bedobják az oroszlánok vermébe. És előtte azt mondja neki a király, a te Istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Ezt mondja neki a király. Lezárták a veremnek a száját, a király lepecsételte a gyűrűjével, és nem volt mit tenni, csak várni. A Szentírás azt írja, hogy a király nem is aludt az éjszaka, hanem ő is imádkozott, és akkor reggel oda megy a király a veremhez, és így szólt a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudott menteni téged az oroszlánoktól. És igen, kedves testvérek, elhisszük-e, hogy nincs olyan nyomorúsága az életünknek, amiből Isten a hívő embert nem tudja megmenteni? Nem tudja kiszabadítani? Hát Istennek olyan hatalma van. Néha én is mondom, néha én is hitetlenkedem, hogy már úgy se tud mit kezdeni ezzel, vagy azzal, vagy amazzal az emberrel az Isten. Mert annyira nem látom a változást. Mert hiába imádkozom, évek óta nem történik semmi. Vegyük komolyan az Isten igéjét, hogy aki hűséggel ragaszkodik hozzá, Isten mellett áll, a nyomorúságban is, és megmenti őt, ha ő azt akarja, mert neki van hatalma hozzá. És Dánielt megmentette. Akkor ott Dánielt megmentette, és így mondom, hogy Isten neve nagyon megdicsőítetett ezen keresztül, hiszen akkor kiadja Dáriusz azt a rendeletet, hogy az ő országában, és ahol ő király, mindenki a Dániel Istenét köteles imádni és tisztelni. És persze, és vegyük észre ezt is, nem kegyelmez azoknak, akik törbe csalták, hanem élet-halál játék, ami van itt jelen ebben a világban. És elvesznek azok, akik Dániel életére törtek. És Dáriusz után ugye Círusz, az párhuzamosan vannak együtt osztották föl Bélszakárnak, Nebukadnezár fiának a birodalmát, és Círusz lesz az a perzsa király, aki Izrael népét szabadon bocsátja. Letel a fogság éve, a 70 esztendő. 70 esztendő volt az, amit már profétált Jeremiás, és persze Jeremiásnak se hittek. Hát valahogy mindig olyan a nép, meg olyan az ember, hogy nem hisz az Isten szavának. Én, hát azért van ez így, mert ennyire bűnösök vagyunk, meg ennyire istentelenek, meg ennyire gyarlóak. De valahogy az Isten szavának nehezen tudjuk alávetni magunkat, és igazán elhinni azt, amit ő mond, és igazán ahhoz szabni az életünket. Pedig én aztán tényleg látom, hogy mennyire áldásos az az élet, amit az ember Istennel élhet. És csodálatos. Mert nagy az Isten irgalma és a szeretete az Isten félők iránt. És valóban Isten megméri, mérlegre teszi a mi életünket, ahogy mérlegre tette Izrael életét is, meg a királyoknak az életét is. És királyok jöttek, mentek, de Dániel még öreg korában is ott van, Círusz uralkodása ideje alatt, amikor megéli azt, hogy a fogság leteltével a nép visszamehet Jeruzsálembe. És elkezdhetik építeni az ő városukat, elkezdhetik építeni a templomot. És azt gondolom, hogy nagyon sokszor az a szó, amit Isten Dániel szájába adott, azt nem gondolom, hogy olyan könnyű lehetett fölvállalni, hogy az ember elmondja. Azt például a királynak, hogy a mennyura fölé helyezted magad, és hogy ezért téged az Isten megítél, és el fogsz veszni, és meg fogsz halni. Nem gondolom azt, hogy könnyű ez a dolog, de egy valami biztos, engedelmes volt a nehezek közepette is. És milyen csodálatos az, hogy Isten így tud munkálkodni egy ember életén keresztül. És nézzük meg, hogy akkor ott Dániel idejében Dáriusz elrendeli azt, hogy a birodalmának minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét. Dániel könyvének 6. fejezetében olvasunk erről a 27. és a 28. versben. Abban az igerészben pedig, amit felolvastam, megértette Dániel azt, hogy miért is van a nép fogságban, lehet, hogy ő is azért ezen vívódott. Hogy Uram, miért? Miért engeded meg ezt a nyomorúságot? És valljuk be őszintén, hogy mi is sokszor feltesszük a magunk is életében is, hogy miért engedi meg Isten ezt vagy azt. És nem tudjuk rá a választ. Meg nem tud egy külsős ember rá választ adni, de egy valami biztos, hogy keressük ott, hogy vajon nem védkeztünk? Vajon nem szegtük meg az Úr törvényét? Vajon nem a szerint éltünk? Vajon lázadtunk ellene? Eltértünk a parancsolatairól? Parancsolataitól? Nem hallgattunk a profétákra? Mert ezt mondja Dániel. És milyen érdekes, Dániel fölismeri ezt, Dániel tisztában van ezzel, és akkor ő egyedül leborul imádkozni, nap mint nap, napi háromszor. És a népért is imádkozik. Nem csak önmagáért, nem önmaga sebeit nyaldossa, nem azzal foglalkozik, hogy milyen igazságtalanok a többi kormányzók vele szemben, milyen igazságtalan, hogy őt az oroszlánok vermébe akarják most küldeni, és lehetne tovább sorolni. Nem ezt teszi, hanem egyszerűen imádkozik, és fölismeri azt, hogy minden, ami történik a nép életében, az azért van, mert az Istennel való kapcsolatukat, szövetségüket megszegték. Kőkeményen megszegték. Nézzük meg, kedves testvérek, ha csak kicsiben, egy házassági szövetségkötésnél megszegjük azt, amit a másiknak fogadunk ott az Úr oltáránál, mi lesz annak a következménye? Nem az lesz a következménye, az esetek 99%-ába, hogy széthullik az a házasság? Mert nincs megbocsátás? Mert nincs rendezés? Mert nem tudjuk már elképzelni, hogy lehet azt rendezni? Ez történik kicsiben, és ez történik nagyban. Minden területen. Mert valahogy az emberi léleknek kellene az Istennel rendezett kapcsolatának lennie. És a rendezett kapcsolat az azt jelenti, hogy nem sorolhatod Istent a 20. helyre az életedbe, nem sorolhatsz mást elé, mert más nekem fontosabb, hanem Isten azt szeretné veled megláttatni, ha ő ott van az életednek azon a helyén, amelyik őt megilleti, akkor minden egyéb más, amiről azt gondolod, hogy fontos, azon is áldás lesz majd. Mert Isten tudja kiterjeszteni az ő áldását életünknek minden területére. A családunkban, a szolgálatunkban, a barátainkkal való kapcsolatunkban, a gyülekezetben és mindenhol, ami az életünket érinti, azt át kellene, hogy járja az Isten vezetése, az Isten jelenléte. És valahogy az Isten bennünket egy ilyen élő kapcsolatra hív magával. Egy élő, dinamikus kapcsolatra. És milyen jó, amikor egy gyülekezetben ezt meg lehet élni. Amikor ezt egy családban meg lehet élni. Amikor egy munkahelyen lehet erről bizonyságot tenni. Nem olyan erőszakos módon, mint a Jehova tanúi. Nem erről van szó. Az életünk prédikál már, ha úgy tudunk élni. Az életünk prédikáció. Dániel azt mondja Istennek, Urunk Istenünk, neked igazad van. Hűtlenségünk miatt büntettél meg bennünket, és került a te néped szétszóratva fogságba. Az eskünek az átka szakadt ránk, amellyel te figyelmeztettél bennünket. 3 Mózes 26-ban, 5 Mózes 28-ban olvashatjuk ezeket. És így fejezi be az imádságát. Nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! Uram, hallgass meg! Mondjuk nap, mint nap! Uram, bocsáss meg! Mondjuk nap, mint nap! Uram, figyelj ránk! És cselekedj a mi életünkbe, és ne késlekedj. És ne fáradjunk el ezt mondani nap, mint nap. Mert az Isten embere imádkozó életet él, és vannak dolgok, amiben nem alkuszik meg. És mindig mindenben az Isten szava kell, hogy irányadó legyen a mi életünkben. Még akkor is, hogyha ez nehézségeket hoz magával. És az Isten embere az másokat mindig hordoz Isten előtt. Nem csak önmagával van elfoglalva, meg az önmaga terheivel, mert azért vegyük észre, egy olyan világban élünk, ahol azt hangoztatják az emberek, hogy mit foglalkozzak én a másiknak a terhével. Az az övé, ez meg az enyém, van nekem is elég. Nem ezt szokták mondani? Hogy mindenkinek megvan a saját maga terhe. Ez biztos, hogy így van, hogy mindenkinek megvan a saját maga terhe. És az is biztos, hogy úgy van, hogy mindenki úgy érzi, hogy az övé a legnagyobb, meg az bőven elég, ami neki van. És minek vegyem én még magamra a másikét is. De vegyük észre, hogy amikor imádkozunk, akkor azzal az én terhem könnyül, mert közelebb kerülök Istenhez, de a másiké is könnyebb lesz. Csak élünk-e imádkozó életet? És én ezt szeretném mindenkinek a szívére helyezni. Élünk-e imádkozó életet? Voltak már próbálkozások ebben a gyülekezetben is, van még hová növekednünk, mert az a nagyon, nagyon, nagyon jó dolog, hogy a gyülekezetünkben Isten tisztelet előtt ima közösség van. Nagyon sok helyen ez nincs. És ez nagyon szomorú. Az nagyon jó, hogy nálunk van, de kellene imaórának is lenni egy héten. Ami nincs. Volt már rá kezdeményezés, de így mondom, bedöglött. És az is egy kicsit szomorúságom volt. Egyik pénteken kint tudtam lenni az ifjúsági órán, és remélem egyik ifjúsági tag sem fog megsértődni rám, ha ezt az őszinte vallomást elmondom most itt, hogy vártunk sokáig, hogy egy vagy két fiatal imádkozott, több nem, pedig többen voltunk, utána imádkozott Krisztián, és még én is akartam, de már Krisztián lezárta, de utána mondtam az ifjúságnak, én azért nem imádkoztam, és utána pedig ott volt végig a szívemen az imádság, mert várom azt, hogy más is megmerjen szólalni, hogy merjünk imádkozni, merjük elmondani Istennek, közösségben is, a gyülekezetben is, és merjünk házas párként együtt Isten elé borulni. Ez a családi életünknek nagyon nagy ereje tud lenni egy házasságnak, ha mi együtt előmerjük venni az igét, vagy az útmutatót, vagy egy Spurgeont, vagy bármit, és elolvassuk az Isten igéjét. Vagy először lehet, nem megy az imádság saját szavaink által, de veszek egy imádságos könyvet, mert annyi van, mint égen a csillag, és akkor elolvasom azt a kis imádságot, ami abban van. De ahhoz hűséggel ragaszkodom, hogy olvassam az Isten igéjét, és imádkozzam. Mert az imádságra van a legnagyobb szükségünk. Mert azon keresztül Isten bennünket tanít, Isten bennünket hall, Isten bennünket nevel, és Isten bennünket tud indítani bűnbánatra és megtérésre, bűnvallásra. Hiszen amikor imádkozunk az imádságnak, épp most az előttünk álló gyermektábornak az imádság lesz a témája, és arról lesz, hogy az imádságunk kérő imádság, lehet hálaadó, lehet Isten dicsőítő, lehet bűnvalló imádság. És hogy amikor imádkozunk, ezt is vegyük észre, figyeljük meg, hogy hogyan épül azt föl, mi minden van benne, csak kérünk Istentől, csak kérünk, általában ez a legnagyobb része az imádságunknak, vagy pedig eljutottunk odáig is, hogy meglátom a bűnömet, amit Isten elé le kell tennem, és megvallom előtte, és sok minden terheli az én lelkemet, amit le tudok rakni a lába elé, az ő keresztje elé, és ő engem föloldoz. Vagy már ott vagyok, hogy igen, dicsőítem az Urat, és az imádságom az abból is áll, nem csak abból, hogy kérek, meg nem csak abból, hogy megvallom a bűneimet, hanem abból is áll, hogy magasztalom az Urat, hogy áldom az Urat az ő irgalmáért. Mert az az ő irgalma, hogy ő annak ellenére, hogy mi vétkeztünk ellene, megbocsát és szeret. Megbocsát és szeret, és újat akar kezdeni minden egyes emberrel. Vegyük nagyon komolyan Istennek az ő megtérésre hívó szavát, a vele való életre hívó szavát, és az imádságnak a lehetőségét. Mert ez ott van, előttünk van. Egy meghívót kaptunk, hogy imádkozzunk nap mint nap. Vajon tesszük-e ezt? Mondjuk-e? Uram, hallgass meg, Uram, bocsáss meg, Uram, figyelj ránk, és cselekedj, és ne késlekedj. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, indíts bennünket önvizsgálatra, előtted való megállásra, mert te látod a mi életünket, és te tudod igazán, hogy kinek mire van szüksége. Köszönjük azt, Urunk, hogy a te igéd, az hív bennünket, a te igéd, az szólítgat bennünket, és köszönjük azt, hogy úgy szerettél bennünket, hogy a te egyszülött fiadat adtad, hogy ha valaki hisz te benned, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nagyon nagy a tét, hogy örök élet vagy örök kárhozatra megy az ember, és olyan jó tudni és látni ebben az életben, hogy aki hűséggel ragaszkodik hozzád, és leborul előtted, és megbocsátod az ő bűneit, Urunk, annak az embernek áldott lesz az élete, hogy Dániel élete is áldott volt egész életében. Uralkodók jöttek, mentek körülötte, de te mindig megtartottad őt mélységekben és magasságokban egyaránt. Add, hogy Isten kereső emberből hitvalló emberekké legyünk, növeld a mi gyülekezetünket, növeld a mi hitünket az Úr Jézus Krisztusért, te, aki élsz és uralkodsz, és növeld, Uram, az imádkozást a mi szívünkbe, és merjük megnyitni a mi szánkat te előtted, és egymás előtt is fohászkodásra. Hallgass meg bennünket, a te fiadért, aki él és uralkodik örökkön örökké. Amen.